Istenünk üzenetét hallgassuk meg, ahogy megvan írva az első királyok könyvében, a 18. fejezetben, a 16. verstől a 40. versig. Ez egy hosszú igeszakasz, mégis figyelemmel és Isten iránti alázatossággal hallgassuk.
El lehet tehát olvadni akkor Áháb elé, hogy jelentést tegyen neki. Áháb pedig Illés elé ment. Amikor Áháb meglátta Illés, ezt mondta neki Áháb. Te vagy az, Izraelnek pontója. Ő így felelt. Nem én romlottam meg Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a Bálokat követted. Most azért üzenj, gyűjtsd ide hozzám az egész Izraelt a Kármelihegyen, meg a Baál 450 profétáját, az Asera 400 profétájával együtt, akik Jezábel házát állítják. Ekkor elküldött Ahám Izrael fiaiért, és összegyűjtötte a profétákat a Kármelihegyre. Illés pedig odalépett az egész néppel, és így szólt. Meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelte szót sem. Akkor Illés ezt mondta a népnek. Egyedül én maradtam meg az Úr profétájának, a Baál profétája pedig 450-en vannak. Adjanak nekünk két bikát, ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vagdalják darabokra, és rakják a falsárosra. De tüzet ne gyújtsanak. Én is elkészítem a másik bikát, rárakom a falsárokra, de tüzet én sem gyújtok. Ezután hívjátok segítségből a ti istenetek nevét, és én is segítségből hívom az Úr nevét. Amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. Erre az egész nép megszólalt, és ezt mondta. Jó lesz így. Ezután így szólt Illés a Baál profétájához. Válasszátok ki az egyik bikát, és készítsétek el először ti, mert ti vagytok többen. És hívjátok segítségül Istenetek nevét, de tüzet ne gyújtsatok. Ők fogták a megnyitott bikát, elkészítették, és így hívták segítségül a Baál nevét, reggeltől végig. Ó, Baál, felej nekünk! De nem jött hang, és nem felel senki. Eközben ott sántikáltak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor dél lett, Illés gúnyolni kezdődött, és ezt mondta. Kiássatok hangosabban, hiszen Isten ő. Talán emlékedik, vagy félremet, vagy úton van, vagy talán alszik, és meg fölébred. Erre elkezdtek hangosan kiáltozni, és szokásos szerint összevartosták magukat kardjukkal és lábájukkal, míg el nem borított őket a vég. Dél elmúltával évtelt estek egészen az áldozat idejéig, de nem jött hang, nem felelt, és nem figyelt rájuk semmi. Akkor Illés ezt mondta az egész népnek. Jöjjetek ide hozzám, és oda ment hozzá az egész nép. Ő pedig helyreállította az Úr lerombolt oltárát. Fogott Illés 12 követ a Jákob fiaitól származott törzsek száma szerint. Jákobhoz szólt így az Úr szava, Izrael lesz a neve. A kövekből oltárt épített az Úr nevében, azután árkot húzott az oltár körül, amelyben két rég a mentőmag elfért. Azután elrendezte a fahasságokat, földragadott a bikát és rárakta a fahasságokat. Majd ezt mondta, töltsetek meg négy vödröt vízzel, és öntsétek az áldozatra, meg a fahasságokat. Azután ezt mondta, ismételjétek, és megismételjétek. Újra mondta, harmadszor is tegyétek meg, és harmadszor is megtették. A víz már folyt az oltár körül, és az árak is megtették. Az áldozat bemutatás idején odalépett Illés proféta, és ezt mondta. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Isten, hadd tudják meg a mai napon, hogy te vagy az Isten Izraelben, én pedig a te szolgád vagy, és mindezt a te parancsodat. Felej nekem, Uram, felej nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítsd vissza a szívünket. Akkor lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot, és a fahasságokat, a köveket és a port, az árokban levő vizet pedig felmentette. Amikor látta ezt az egész nép, arcra esett, és ezt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Illés pedig ezt mondja neki. Ragadjátok meg a Bál profétáit, senki sem elkülönösen át közül. És megragadták őket, Illés levitette őket a Kisó patak mellé, és ott elmészállott.
Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az ige hirdetésünk alapigéjét Mózes 5. könyvéből olvasom, az 5. könyv 30. részének 19. és 20. versét. Tanúul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és az utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass szavára és ragaszkodj hozzá, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr, esküvel ígért oda atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Kedves testvérek, ezen a héten, kedden, október 31-én volt reformációnak az ünnepe, reformáció napja. Magyarországon is, több más helyen is ezen a napon Isten tiszteleteket tartanak. Amikor 3 évvel ezelőtt megérkeztem, akkor kerestem, hogy hol van itt Svájcban, Bernben ezen a napon Isten tisztelet, és hiába kerestem, mert nem volt. Akkor hallottam azon a napon, hogy itt az október 31-ét követő vasárnap, a reformáció vasárnapja. Aki ezt az információt adta nekem, az elgondolkozott és hozzáfűzte azt is, hogy lehet, hogy azért van ez így, hogy október 31-én nem tartanak Isten tiszteletet, mert szégyellik az emberek már a reformációt. Talán azért szégyenkeznek miatta, mert a reformáció háborúskodást és ellenségeskedést hozott. Azért, mert a reformáció magával hozta a vallások, hanem a felekezeteknek a sokféleségét. 16. század elején Európában egy egyetemes egyház volt. És amikor 1517-ben Luther Márton kiszögezte a tételeit Németországban, Wittenbergben, ezután elkezdődött az egyetemes egyháznak több részre való szakadása. Először egy római katolikus és protestáns részre, és ez a protestáns rész ezután egyre tovább aprózódott. Evangélikusok, reformátusok, baptisták, pünkösdisták, adventisták, és még sokáig sorolhatnánk, hogy mennyi minden tartozik ebbe a protestáns gyűjtőfogalomba. Magyarországon is közel 100 egyház közül lehet választani, hogy ki hova lépjen be. De legtöbben mégis nem kerülnek be, nem mennek sehová, hanem megmaradnak az ateizmusnál. Nem választanak, hanem megmaradnak abban, amiben fölnőttek. Több kisgyermekes szülővel beszélgettem, és a legtöbben azt mondták, hogy ők nem szeretnék megkereszteltetni a gyermeküket, mert azzal elköteleznék talán egy gyülekezethez, egy egyházhoz. Ők meg szeretnék várni, amíg a gyermek felnő, megvizsgál minden vallást, minden felekezetet, és akkor majd kiválaszthatja magának, hogy hol érzi magát a legjobban. De ezek a szülők nem gondolnak arra, hogy a gyermek és a gyermekből lett felnőtt Isten képét meghatározza az a példa, amit otthon lát. Azt mondják a szülők, hogy ők nem viszik a gyermeket templomba, mert akkor kényszerítenék, és ezzel a gyermeket a szabadságában korlátoznák. De ezzel megakadályozzák a gyermeket abban is, hogy belülről ismerjen meg egy vallást. Úgy gondolják, hogy elég az, hogyha majd az etika órán megtanulja, hogy mi a kereszténység lényege, mi az iszlám lényege, mi a buddhizmus lényege, és majd utána lehet választani. De attól még, hogy valaki a tanításokat tudja, attól még nem lesz sem keresztjénné, sem mohamedánná, sem buddhistává. Hanem attól lesz valaki keresztjénné, hogyha a szívével, elméjével és teljes erejével elfogadja Istent és őt szolgálja. De azt se lehet mondani, hogy az ateisták is egyfélék lennének. Vannak olyanok, akik úgy hisznek Istenben, mint valamilyen személyes erőben, ami az emberben lakozik. Ez már egy keveredett világnézet. De általánosan meg is állapítható, hogy az emberek fejében nagy a kavarodás, épp ez az űrzavar a jellemző. Főleg a vallásokkal kapcsolatban. De annak, aki azt mondja, hogy a reformáció ezt a sokféleséget, a pluralitást hozta a világba és a világ nézetekbe, a vallási irányzatokba, az téved, mert a reformáció éppen amit hirdetett, az az egyetlen útnak a tana. Egyetlen út vezet Istenhez, és ez az út Jézus Krisztuson keresztül vezet. Ezt hirdették a reformátorok egy olyan korban, amikor az egyház nézete az volt, hogy az Istenhez a vezető út az pénzbe kerül, és az csak a papokon keresztül lehet. A reformátorok jelszava egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, és egyedül a kegyelemből való megigazulás ellentétben állt az akkori egyház érdekeivel. Megérett a helyzet a megújulásra, a reformációra. És a 16. századi reformátorok lényegében ugyanazt tették, csak egy másik korban és másfajta eszközökkel, mint ahogy az ószövetségi történetben olvastuk Illésről. Illés próféta is látta az Istenhez vezető utat. Az ő fejében nem volt zűrzavar. Tudta, hogy ki az Istene, és milyennek az Istennek az akarata. De szembesülnie kellett azzal, hogy bizony a népnek, az akkori zsidóságnak nem olyan teljesen tiszta az, hogy mit akar Isten, hogy ki is az Isten. Hogyan alakult az ki, hogyan jutott el Izrael idáig? Izrael a földművelést a kánoánitáktól tanulta, és ezzel szinte természetes volt az is, hogy átvette a területnek az illetékes istenét, a termékenységet adó Bált. Egy részük ezzel nem akarta megtagadni az eddigi vezető urát, de ebben a funkciójában továbbra is akarta Istent imádni, de mégis a termékenységet most már Báltól várta. Éppen ezért Illésnek a kérdése hozzájuk, meddig sántikáltok kétfelé? Izraelnek az volt az első lépése, hogy beleolvadt a környezet több vallásosságába. Annak is megvan az oka, hogy Illés miért választotta éppen a Karmelhegyet. Karmel neve azt jelenti gyümölcsös kert. Ez az Efraim hegyének legészakibb folytatása. Messziről sziklás hegyoldalnak látszik, de a völgyei gyümölcsfák, mirtuszok, virágok, fenyők és babérok ékesítik. És már Izrael előtt itt volt a pogányoknak szent helye. Dávid király alatt, amikor ez a terület Izrael birtokába került, akkor építettek ott először az Úrnak is oltárt. De meghagyták a pogány oltárt is. Nem tagadták meg az Urat, de nem bíztak teljesen benne. Az Úr mellett és a Bál szolgálatában is álltak egyszerre. És ez éppen olyan, mint amikor mi is azt mondjuk, hogy mi bízunk az Úrban, de azért elolvasom a mai horoszkópot is, mert hát, hogyha ad valamilyen jó útmutatást, valamilyen veszélyre figyelmeztet, amit ki tudok kerülni. Vagy én bízok Istenben, de azért mégis felteszem ezt az amulettet, mert jól is mutat, és hát, hogyha mégis van benne valami a biztonság kedvéért. Vagy vannak olyan égkövek, amit úgy mondják, hogy esetleg megőrzik az ember egészségét. És lehet, hogy Isten is megőrzi, de azért azt az égkövet is a zsebembe teszem. manapság az, hogy nem akarok valamit a véletlenre bízni, az a legtöbb esetben azt jelenti, hogy nem akarok Istenben bízni, vagy nem akarok csak Istenben bízni. Nem akarom a bizalmamat csak erre az egy alapra építeni, mert hát hogyha mégis van a többi dologban valami. De mit tesz ebben az esetben Illés? Illés, mint minden próféta, érvényt akar szerezni Isten igéjének. A mózesi iratokban is sokszor elhangzik, több helyen figyelmeztetnek arra, hogy ne szolgáljatok idegen isteneket. Illésben él az Úr igéje. És hogyha mi is szeretnénk, testvérek, hogy tisztán lássunk a sokféleségben, a kavarodásban, akkor az egyetlen jó megoldás, amit megtanulhatunk, az az, amit Illés is és a reformátorok is mutatnak nekünk. Megnézni, hogy mit mond Isten. Ő képes világosságot adni az ő igéje által. Ezt kaptuk a reformátoroktól is örökségül, a Szentírást anyanyelvünkön. Nem azért harcoltak és nem azért haltak meg érte, hogy csak ott porosodjon a polcainkon. Le kell venni és bele kell lapozni. És az ige Isten szent lelkén keresztül képes útmutatást adni nekünk, tud világosságot adni, meg tudja mutatni, hogy mi az, ami a mi életünket elválasztja Istentől. Meg tudja mutatni azt, hogy a mi életünkben hol van az, ahol kétfelé sántikálunk, ahol nem merjük csak Istenre bízni magunkat, hanem még valamilyen másik mankót és másik támaszt is keresünk. Az első dolog, amire Illés példája tanít minket, hogy keressük az igét, hogy tisztán lássunk, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között. Illésben erősen él az Úr szava. De mi van a nép szívében? A Karmelen összegyűlt népet Illés, mint az Úr követe, egy rövid kérdéssé összefoglalt igehirdetésben állítja döntés elé. A kérdése rámutat a nép életében a bűnnek a gyökerére. Meddig sántikáltok két mankon, hol az egyikre, hol a másikra támaszkodva? Ezt a képet Illés a Bál kultuszból veszi, ahol a papok vagy a bál tisztelői ingadozó lépésekkel ugráltak az oltár körül. Izrael is két mankora támaszkodik, mert nem tud dönteni Jahve és Bál között. És mivel olyan régóta már a Karmelhegyen ott állt egymás mellett a két oltár, ezért összefonódott a két kultusz is. És ennek az lett a vége, hogy az Úr oltárát lerombolták. És nagyon sokszor, amikor kétféle dologra építjük a bizalmunkat, akkor éppen az Úré az, az Úrba vetett hit az, ami háttérbe szorul. Nem tagadják meg az izraeliták az Urat, de nem bíznak benne. Sokszor elrejtve, tisztázatlanul ez a fajta kettősség még veszélyesebb. Illés hívása azonban nyílt döntést kíván. Vagy, vagy. Kedves testvérek, a világ sokféle ajánlata sokszor félelmet kelthet bennünk, hogy mi nem tudunk mindent megvizsgálni, nem tudunk mindent méregre tenni, hogy valóban helyes döntést hozzunk. Félünk, mert túl sok az út, túl nagy a szabadság. Ha azonban megfogadjuk Illés és a reformátorok példáját, abban, hogy a Szentírást tanulmányozva kutatjuk Isten akaratát a mi életünkben, akkor szembe kell néznünk a Biblia valóságával. Nincsen sok út, amely sokféle célhoz vezetne. Két út van előttünk, amely közül választanunk kell. Hallottuk az igét. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Isten két utat ad elénk az Ószövetség jégében, az élet és a halál útját. De ugyanígy az Új Szövetségben is Jézus Krisztus két útról beszél. A Máté evangélium a 7. részében így szól az ige. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Jézus is a keskeny utat és a széles utat adja elénk. Nekünk kell választani. És hogyha egyszer rálépünk a keskeny útra, akkor a további döntéseink már arról szólnak, hogy vajon megmaradunk-e ezen a keskeny úton, amely az életre visz, vagy visszatérünk-e a széles útra. Isten mellett nem lehet csak egy kicsit dönteni. Mit felelt Izrael népe Illés kérdésére? Nem felelt semmit. Hallgatásuk mögött a leleplezett valóság állt. Az atyák istene, az Úr, Jahve, a múlt dicső istene lett, akire csak emlékeznek. De a jelenben már nem számolnak vele, nem reális hatalom. Éppen ezért a sántikálás és a mankók. És ilyenkor csak hallgatni lehet, hogyha az ige szól. Illés azonban folytatja, mert megbízatást kapott Istentől. Ha a nép bizonytalanná lett afelől, melyik az igaz Isten, most meggyőződhetik arról a saját szemével. Annak eldöntésére, hogy melyik az igaz Isten, Illés javaslatot tesz. Építsenek Bál profétái is, ők is, az izraeliták is egy oltárt, és amelyik Isten, az igaz Isten, az tüzet ad és felemészti az áldozatul adott bikát. Illés javaslatát elfogadják Bál profétái is, és helyesli a nép is ezt a javaslatot, mert ez látványos megoldás és kényelmes megoldás. Megkérdezhetjük, hogy nem vakmerőség Illésnek ez a javaslata? Mi lesz, hogyha nem válaszol Isten? A felelet nem. Azért, mert Illésnek ez nem a saját ötlete volt, hanem az Úr parancsára teszi ezt. Illés összehívja a Bál papokat, akik 450-en gyűlnek össze. Szemben ez a túlerő, a 450 Bál pap, és Illés mellett Illésnek csak az Istene van. Amikor a reformátorok is kiálltak tanúskodni, protestálni, akkor egy egész Európának az egyházi és a világi vezetése állt velük szemben. De mégis kiálltak, mert Istentől kapták ezt a feladatot, és Isten adott hozzá nekik erőt. Tanúskodni a Szentírás igazsága mellett, akkor is, amikor éppen vesztesnek nézett ki a harc. Ők akkor is kiálltak, ott álltak, mert nem tehettek másként. És ez a tudat, ez a példa, Illés példája és a reformátoroké adhat erőt a mi mindennapos harcainkhoz is. Hogy megláthatom azt, hogy a túlerőben, amikor minden ellenem támad, akkor is nem vagyok magam, hanem a háttérben Isten harcol értem. Nem vagyok egyedül, mert ott van Jézus is, akinek egy másik neve úgy hangzik, Immánuel. Velünk az Isten. Testvérek, ma Isten mi elénk is ezt a választást adja, elénk tárja az élet és a halál útját, a széles utat és a keskeny utat. Válasszuk az életet. Amen.